Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, keressük ki és énekeljük szép ősi református zsoltárunkat, a 90. zsoltárt, ennek az első versét. Ez így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is, így ülve. Így keressük ki 824. számú énekünket, és ennek első, második és harmadik verseit énekeljük. A 824. számú énekünk első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, mert jó vagy. Köszönjük, hogy napjainkhoz napokat adsz, és hogy ránk virrathatott ez új esztendő első napja is. Hálát adunk azért is, hogy úgy kezdhetjük el ezt az évet, hogy eléd járulunk. Kérünk, hogy az esztendő első Isten tiszteletén fogadj bennünket, kedvesem. Úr Jézus, rád bízzuk magunk és szeretteink életét, és gondoskodó szeretetedbe és irgalmadba ajánljuk gyülekezetünket. Kérünk, hogy te állj a középen, te pásztorold itteni népedet, a te lelked, a te igéd, a te akaratod vezesse és igazgassa gyülekezetünket, családi és személyes életünket, hogy atyánk áldása megnyugodhassék rajtunk. Könyörgünk most Anyaszent Egyházunkért, üldözött hit testvéreinkért, nemzet testvéreinkért, éljenek bárhol a világban. Kérünk, áldj meg minket hivatásunkban, munkahelyünkön, áld meg kezeink munkáját, és vigyázz ránk egész évben, amikor majd úton leszünk. És ha mi olykor el is fordulnánk tőled, Urunk, ez új esztendőben, kérünk, te soha ne engedd el kezünket, mindig új is meg majd rajtunk kegyelmedet. Hívunk, Urunk, hogy jöjj el közénk, légy velünk ezen a mai Isten tiszteleten is, és minden alkalommal ez esztendőben, amikor segítségül hívjuk a te szent nevedet. Kérünk, áldj meg minket, atyánk, a te fiadért, a Krisztus Jézusért, és köszönjük, ha ő érte, megcselekszed ezt velünk. Amen. Az igehirdetés alapigéjét olvasom Habakuk próféta könyvéből, a könyv második részéből, az első négy igeversből eképpen. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Kedves testvérek, tegnap ó év záró hálaadó Isten tiszteletünkön arra kaptunk biztatást, hogy emlékezzünk meg az egész mögöttünk hagyott útról, az elmúlt esztendőről, és mindent Isten kezéből fogadjunk el, minden jót és rosszat, minden szépet és örömtelit, és minden keresztkordozást is. A pusztáról is volt szó, azokról az élethelyzetekről, amikor azt éljük meg, hogy keresztet kell hordoznunk, és mégis a kereszt hordozásaink közben értjük meg, hogy ezek által Isten alázatra akar nevelni, engedelmességre tanítani, és ezen az úton járva az ő fia képére formálni, mégpedig azért, azzal a céllal, hogy betölthessük azt az életet, amire ő rendelt el, és hogy elvégezhessük azokat a szolgálatokat, amelyekre ő hívott meg minket. Ezen a spirituális úton válunk szépen lassan át krisztusi emberekké, és jutunk el az ígéret földjére, békességes, örömteli alapszív állapotra, és Isten előtt kedves, és az emberek számára áldott hasznos életre. És végül ezen az úton érkezünk egyszer örök hazánkba, alkotónkhoz, Istenhez is. Kedves testvérek, Isten világában minden céllal történik. Minden azért történik, hogy itt a földön, földi vándorlásunk során már Istenre, Isten által rendelt helyünket elfoglalhassuk. Másképpen szólva, hogy őrhelyünkre állhassunk. 2026. évi gyülekezeti vezérigénk így szól, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Ezért én ma ezt az igei osztást követve először arról fogok szólni, hogy őrhelyemre állok, odaállok a bástyára. Másodszor, hogy az őr mit tesz ott, figyelek, várva. És harmadszor, hogy mire figyel, arra figyelek, hogy mit szól hozzám Isten. Kedves testvérek, Habakuk próféta a Krisztus előtti 7. évszázadban élt és szolgált, személyéről keveset tudunk, alázatát mutatja, hogy könyvében szinte-szinte nem is ír meg semmit önmagáról, nevének eredete is vitatott, de a legvalószínűbb az, hogy nevének jelentése azt jelenti, hogy átölel, átkarol. A teológusok szerint olyan ember volt, akit Isten szeretetével átölelt, és aki népét a nehéz időkben szeretetével átölelte. Egy népéért aggódó, hívő ember szavai állnak ma előttünk. Ezt a lelkiséget, szellemiséget hordozza az első mondata is, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára. Elképzelhető, hogy ezt a próféta valóságosan is, fizikailag is megtette, megtörtént az ő bástyára állása, azonban spirituális értelemben egészen biztosan. Ez a próféta szerette a népét, és ezért aggódott népe jövőért és sorsáért. Úgy gondolkozott, hogyha engem az Isten szeret, hogyha engem az Isten élő hittel ajándékozott meg, az egyúttal rám felelősséget is ró, hogy odaálljak népemért a bástyára, és harcoljak értük. Ezért hát örködni fogok, és kérdezni fogom őt mindarról, ami történni fog a világban, és ami történni fog az én népemmel. Kedves testvérek, ez a mai első üzenet, hogy a hívő ember mindig túlnéz, túllát önmagán. Feljebb emeli tekintetét a személyes élete kérdéseinél, még a családi dolgainál is. A hitnek mindig van közösségi dimenziója is. A hívő ember nem tud csak önös életet élni, mert a hit szerzője és beteljesítője, Jézus Krisztus nem egy bezárkózó életre hívta meg az övéit, hanem egy önmagukból kinyíló életvitelre. Kedves testvérek, Habakuk próféta egy veszélyes kor gyermeke volt. Nemzetközi válság és nemzeti romlás közepette írta meg a könyvét. Félelmei nem voltak alaptalanok. Sorra érkeztek a hírek külföldről, amelyekből megértette, hogy Izraelt nagy veszély fenyegeti. Babilónia, korabeli világbirodalom éppen felemelkedőben volt, mint új világbirodalom, és küszöbön állt az Asszíriával való összecsapása. Majd ezt következett a kor harmadik világbirodalmával, Egyiptommal való összeütközése, és Egyiptom elleni hadjárata. A kis népeknek, mint Izraelnek is ebben a nehéz, éles, geopolitikai helyzetben kellett volna még inkább hittel nézniük Istenre, és Isten vezetése alatt jó döntéseket hozniuk népük vezetőinek. De Izrael ekkor kétségbeejtő szellemi, lelki és erkölcsi állapotban volt. Habakuk próféta ebben a bizonytalan és kritikus helyzetben foglalja el őrhelyét, mint Isten választott embere. A miénkhez hasonló veszélyes korban élt és szolgált Habakuk próféta, és ahogyan akkor, abban a nehéz időben és korszakban, úgy ma is Istennek őrállókra van szüksége.
mint volt ez a próféta, olyan emberekre, akik felelősséget éreznek népük, egyházuk, közösségeik iránt, és akik egy veszélyes korban készek cselekedni. Különösen is fontos ez azért, mert sok keresztjén elhagyta az őrhelyét, vagy még meg sem találta a saját helyét, őrhelyét, szolgálati területét az életében. Nyugaton az egyház sok helyen eldobta fegyvereit, és elhagyta spirituális őrhelyeit. Az efézusi levél beszél a lelki fegyverzetről. Itt arra biztat az ige, hogy a keresztényeknek van katonai szolgálata is, és hogy a harcosoknak be kell öltöznie, fel kell öltöznie, fel kell vérteződniük a csatáikhoz is. Jaj, ha az egyház nem vértezi fel magát egy a kereszténységet kifinomult tudással, számtalan támadással fenyegető korban, hanem leveti harci ruháját, és elhagyja az Isten által rendelt őrhelyét. A kürt, a riadó kürt sok-sok egyház testben és gyülekezetben nem szólal már meg, hogy veszélyt látva riadóztasson, hogy csatába szólítson, hogy őrhelyre, állásra késztesse a híveket. Pedig, idézem, ha a kürt nem ad világos hangot, kikészül csatára, mert ha a trombita bizonytalan zengést tesz, kicsoda készül a harcra? Teszi föl a elgondolkoztató kérdést Pál apostol. Ha az egyház nincs a helyén, ha nem őrködik a Biblia tekintélyén, nem áll ki a Szentírás igazságai mellett, ha nem vállal konfrontációt az Isten ellenes erőkkel, ha nem evangélizál, ha nem vigasztal, akkor már nem vigyáz a rábízott lelkekre sem. De akkor mi célja létének? Ha az egyház nem lesz a világban só és fény, mire vajon léte értelme? Az őrhelyünkre állást, testvérek, a személyes életünk szinterein érdemes megtennünk először. Ezért hadd bíztassalak, akármilyen hangok, gondolatok és kísértések fognak csalogatni ebben az új évben, ha már megvan Istentől rendelt őrhelyed, az életet Isten szerint berendezett módon éled. Semmiképpen el ne hagyd az őrhelyedet. Akármilyen próbák várnak a világra, Európára, a népünkre, ha már megvannak az életed különböző szinterein, Istentől rendelt őrhelyeid, őrállomásaid, te egy tapottat se hátrálj azokról a helyekről. Sőt, még inkább köteleződj el minden mellett, amiről tudod, hogy Isten szerint jó, hogy Isten erre egyszer arra igent mondott, hogy megáldott benne, hogy Isten igének mértéke alatt megáll. Töltsd be hivatásodat egyre teljesebb és magasabb színvonalon. Foglald el az Istentől rendelt utadat és helyedet. Fejleszd magad, akarj növekedni és előrébb jutni. És ha Isten igenli, bátran indulj el új utakon. Kedves fiatal vagy nem fiatal testvérem, ha még nem találtad meg az életben Istentől való helyedet és szolgálatodat, akkor bíztatlak, kérdezd őt. Borulj oda elé, hogy életed beállhasson abba az Isten által eltervezett rendbe, ami szerinte neked jó és áldásul lesz, és a környezeted számára is így leszel áldássá. Mit tesz Isten embere a várfalom? Figyeljünk másodszor erre. Helyemre állok és figyelek, mondja Habakuk. Az őr a bástyán, azaz magaslati ponton kell, hogy álljon. Mert látnia kell, ha jön az ellenség, időben riadóztatni a többieket, és segíteni őket. Az őr vár, de ez nem jelent tétlenséget. Azt mondja az ige, hogy vár és figyel. Azaz a prófétának figyelnie, értenie kell kora eseményeit, jól kell látni a korát és történelmét. Az őrtoronyból két irányba figyel, lefelé, népe, életére és a történelem folyására, és fölfelé figyel az élő Istenre. Nekünk keresztény embereknek van ilyen figyelői, őrálló feladatunk, dolgunk minél jobban megérteni a körülöttünk zajló eseményeket. És röviden akkor foglalkozzunk ezzel is. Mit látunk ma? Mint Habakuk korában, ma is alapvető politikai változások mennek végbe a világban. Jól látható, hogy megváltozik a világ hatalmi szerkezete. Véget ér az egypólusú világrend, hiszen két régi új nagy hatalom van felemelkedőbe, Kína és Oroszország. A történelemből tudjuk, hogy a nagy átrendeződések, korszakváltások, nagyhatalmak felemelkedése és elsüllyedése idejét mindig háborúk és népvándorlások szegélyezték. Ma sincs ez másként. De hogy a szomszédunkban mozajló háború kiszélesedik a 2026-ban, még nem tudható. Nekünk keresztényeknek néznünk, figyelnünk, látnunk kell, és ha kapunk kijelentést, szólnunk és cselekednünk kell népünkért, gyülekezetünkért és családunkért. Azonban nem csupán politikusok és hadseregek vannak nagy hatással a történelem folyására, hanem globális nagytőkés csoportok, társaságok és cégek is. Idézek egy tegnap előtt frissen megjelent tanulmányból. 2025-ben már nem csak kormányok és hadseregek formálják a világot, hanem néhány óriás cég vezetője is, akik gyakran nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint egy-egy állam. Erre figyelmeztetett nemrég a brit titkosszolgálat új vezetője, aki szerint a technológiai óriások olyan befolyásra tettek szert, amelyek korábban legfeljebb sci-fi regényekben léteztek. A probléma gyökere ismerős, monopóliumok. Olyan cégek, amelyek egy-egy piacot gyakorlatilag teljesen uralnak, és ezzel nem csak az árakat, hanem az információhoz, kultúrához és infrastruktúrához való hozzáférést is kontrollálják. 2025-ben ennek a hatása több fronton is látványosan megmutatkozott. Nem akárki állítja. Kedves testvérek, mondom röviden és tömören, sokan dolgoznak azon, hogy a nemzetállamok és az azokat felépítő hagyományos családok súlya, jelentősége, ereje meggyengüljön, és ha lehet, létükben is megszűnjenek. Ezek az utolsó védőbástyáink. Aztán a mai generáció példátlan sebességű technológiai változásokat él át. Egy szakember így nyilatkozott egy cikkben. Először a digitális forradalom érkezett el, amikor a személyi számítógépek megjelentek az otthonokban és a munkahelyeken. Ez alapjaiban változtatta meg a mindennapokat. Ezt követte az internet és a mobil kommunikáció térhódítása, amely a tudást a zsebünkbe helyezte, és állandó online jelenlétet teremtett. Most azonban újabb fordulóponthoz érkeztünk. A mesterséges intelligencia, a robotika és az automatizálás világa újraírja a munka és a tudás fogalmát. A horizonton már feltűnik a következő nagy ugrás is, amely az ember és a gép szorosabb együttműködéséről, a kiterjesztett valóságról és a biointegrációról fog szólni.
Igen, számtalan dolog következik az új technológiák térhódításából, ami érinteni fogja a hatalom gyakorlás mikéntjét, a munkavilágát, át fogja alakítani a teljes oktatást, és mindenre hatással lesz. Lassan ott tartunk, hogy a képernyőink előtt ülve nézve a műsort, nem tudjuk megmondani emberekről, hogy valós személyek-e, vagy gépekkel generálták-e képüket elénk. Lassan összemosódik a virtuális a valóságossal. Mi lesz ebből? Mondom tovább. Társadalmi, kulturális és vallási probléma a bevándorlás és a vele járó iszlamizáció, ami elképesztő erővel tör Európába. Ma még a keresztény alkotmány és állam sok mindentől megvédi népünket. De azok a világszintű és rendszerszintű változások, amelyek zajlanak a politikai, gazdasági, technológiai és kulturális térben, bizonyosan nem kerülnek el bennünket itt, Európa közepén. És mindezeken túl egyre erősebben fog minket érinteni a mi ellenségünk, a sátán egyre erősebb hatása, amellyel az embereket sötét, okkult befolyás alá akarja vonni, minél nagyobb számban. A mi ellenségünk egyre kevésbé rejtette jön az előbb említett csatornákon keresztül is, de a médián, a zeneiparon, és még sok-sok módon fejti ki romboló hatását korunkban. Aki felelősséget érez, és felmegy az őrtornyába, annak figyelnie kell lefelé, és néznie felfelé Istenre. Mert nem lesz mindegy, milyen világot, Európát, hazát és otthont hagyunk magunk után gyermekeinknek és unokáinknak, és ebben a keresztényeknek döntő felelősségük van nekünk. És kedves testvérek, harmadszor arról hallottunk igénkből, hogy a próféta az őrhelyén figyelés vár még pedig arra, hogy mit szól hozzá Isten abban a kritikus történelmi szituációban és helyzetben, amiben élnie kellett. Prófétai tisztünkből következik, hogy feladatunk az őrhelyünkre állni, Isten elé vinni a kérdéseinket, és tőle feleletet várni azokra. Olyan jó, hogy Habakuk próféta népe iránt érzett szeretetéből sok Istenhez kiáltó kérdése után megérti, amit így olvastunk igénk utolsó versében, az igaz ember hite által él. Könyve Isten kérdezésével kezdődött, de Istenhez könyörgéssel végződik. Az aggodalom a jövő miatti félelem Isten dicsőítésé változik át. A félelméből hit lesz. A rémület átadja a helyét az Isten iránti bizalomnak. A próféta kezdeti bizonytalansága és félelme feloldódik annak a megértésében, hogy minden látható és érzékelhető nehézség ellenére is a helyzet ura Isten, a történelem ura Isten. És ezért minden hívő ember ma is rábízhatja magát, ahogy tette végül a próféta, és rábízhatja családját, életét és népünk sorsát Istenre. És ez dolgunk is. Azonban ez nem tétlenséget jelent, hanem a hitünkből következő őrállói tisztünk
tudatos betöltését. Ne félj, bíz te is Istenbe, és foglald el a saját életedben őrállói helyedet.
Kedves testvérek, olyan jó látni, hogy Istennek ebben a gyülekezetében sokan vannak igazi őrállók. Olyan férfiak és nők, akik az életük különböző szinterein elfoglalták Isten által rendelt helyeiket, és ott állnak mozdíthatatlanul. Várnak, figyelnek, szólnak és cselekesznek, imádkoznak, és hisznek a történelem urában. Ahhoz, hogy mindannyian betölthessük őrállói tisztünket, hogy bátran nézhessünk előre 2026-ra, és szolgálatunkban kitartsunk, ehhez egy dolog biztosan elengedhetetlen. Összekapcsolódni a hit szerzőjével és bevégzőjével, Jézussal. Csak vele járva, naponként előtte megállva, igéiből erőt merítve tölthetjük be hivatásunkat, de vele és általa igen. Hiszen ő volt a legáldottabb őrálló, aki ott állt Isten és a nép az emberek között, sosem hagyta abba, engedte el a szolgálatát, azt a feladatot, amit Isten rábízott, végigjárta útját, megváltotta az embert a bűneiből, hivatását egészen betöltötte a Golgotán, és húsvétkor. És most fent van a mennyben, ő az egyház feje. Ma onnan őrzi, vezeti és támogatja Isten választott népét, imádkozva értünk is, hogy a hitünket el ne veszítsük. Hogy hitvallásunkat, hivatásunkat betölthessük, és őrhelyeinket elfoglalhassuk. Figyeljünk rá, és várjuk, hogy ő mit szól hozzánk ez új esztendőben. Én ezt kívánom mindannyiunknak 2026-ban. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a nehéz, de nagyon fontos üzenetet, amit ma a szívünkbe írsz, hogy nekünk itt mindannyiunknak egyen-egyenként és mint közösségnek is el kell foglalnunk azt a helyet, amire te rendeltél minket. Köszönjük, hogy nem kisebb a megbízatás. Köszönjük, hogy az őrhelyeinkre állhatunk. Könyörgünk, Urunk, hogy akármilyen is lesz ez a 2026. esztendő, hadd tudjuk megtenni ezt. És ott az őrhelyünkön, ami oly magányos hely egyébként, hadd éljük át te veled való élő közösséget. Köszönjük, hogy mindez lehetséges. Lehetséges azért a Krisztusért, aki mindvégig kitartott őrhelye mellett, az Atya parancsa mellett. Köszönjük neked, Krisztus, hogy végigjártad értünk azt az utat, amiről előre tudtad, hogy a Golgotán végződik. De köszönjük, hogy lett húsvét. És ez a mi reménységünk, hogy beléd kapaszkodva tölthetjük be életünk hivatását. Téged hívunk, várunk ez új esztendőbe is. Könyörülj rajtunk, hogy sokat tudjunk és akarjunk veled életközösségbe lenni, hogy elfoglalhassuk őrhelyünket, vagy ha már ott álljunk, bármi jön, bárhogyan lesz, megtapasztaljuk minket erősítő jelenlétedet. Köszönjük, hogy nem könnyebb az út. Köszönjük a nagyra méltatást, hogy a te nagy ügyedben használni akarsz itt mindannyiunkat. Légy áldott, Úr Jézus, azért, hogy jöttél, tanítottál, bíztattál, erősítettél, figyelmeztettél minket a mai napon is. Könyörgünk, te áld meg
ez új évünket. Amen. Az Úr Jézustól tanult imát mondjuk el közösen felhangom. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Álljunk fel! Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, Isten. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk. Áldott, békés, boldog új esztendőt kívánok minden kedves testvéremnek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a teljes Isten tiszteletet követően szeretettel várjuk testvéreinket a szokásos január 1-i köszöntésre, igehúzásra és kocintásra a gyülekezeti ház tetőterébe. Ebből következően ma kivételesen az Isten tisztelet után nem fogunk kezet fogni a testvérekkel a templom ajtóban. Vasárnap délelőtt 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Akik elmaradtak a múlt évi egyház fenntartói járulékuk befizetésével, legyenek kedvesek rendezni azt, és a karácsonyi hála áldozatról se feledkezzünk el. Akik tehetik, kérjük, segítsék Urkuti konferenciatelepünk renoválási és építési munkálataikat adományaikkal. Minden anyagi támogatást hálásan köszönöm. Hirdetem, hogy a 2026. évi konfirmációra és az elmaradt keresztelésekre a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. És végül hirdetem a népmozgalmi adatokat. 2025-ben megkereszteltük 26 testvérünket, 13 fiút és 13 leányt. Egy évvel korábban 23 keresztelők volt. 2025-ben megeskedtünk 4 párt, 3 tiszta református és 1 vegyes vallású párt. 2024-ben 2 esküvőnk volt. 2025-ben 29 testvérünket konfirmáltuk, 14 fiú és 15 leány gyermekünket. 2024-ben 40 konfirmandusunk volt. 2025-ben eltemettünk 15 testvérünket, 10 férfit és 5 nőt. 2024-ben 19 temetésünk volt. Isten tiszteletünk végére értünk. 798. számú dicséretünket énekeljük. Ennek első 3 versét. 798. számú énekünk első verse így kezdődik. Hűséged végtelen, Atyám, Nagy Isten.